A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
Horváth László, a Fonó Budai Zeneház ügyvezető igazgatója, a NAV vendége. Nagyon érdekes témákról beszélgettünk, kultúráról, népzenéről, világzenéről, a szerb vagy a magyar zene import különbözőségéről a műsor első részében, és hát szóba került többször is, hogy ugye a Fonó Budán egy eldugott kis utcában. Tehát én jártam ott, és az, amit mondtál még talán a műsor legelején, hogy azért ez egy kicsit olyan, mint egy angol klub, csak hát egészen más a kiállása, de hogy az ember bemegy, ott kávézó van, étterem van, most már rendezvény terek vannak, kerthelyiség van, stb. Tehát, hogy ott látszik, hogy koncerten is voltam ott egyébként, de látszik, hogy azért ez arra épült, arra alakult, hogy az embereket ott tartsa. De most például benneteket mennyire viselt meg a koronavírus járvány, hogy ez minden szempontból a rendezvényipar, annak minden szeglete. Hogy álltatok lábra, és hogy álltok most itt a negyedik hullám elején?
Ugye a tevékenységünk az online térbe tevődött, amikor ugye nem lehetett rendezvényeket tartani élőben, tehát rengeteg produkciót juttatunk olyan lehetőséghez, hogy kamerák előtt vagy mikrofonok előtt rögzítsen olyan tartalmakat, amelyek addig még nem voltak jelen. Tehát ezek új tartalmak, tehát ezzel is büszkélkedhet a zenekar, hogy igenis tudtunk újat alkotni, tehát nagyon sok ilyen zenék született. A kiadványokkal nem álltunk le, talán volt 20 kiadványunk az elmúlt évben, tehát ezt úgymond idézőjelben segített ez a korona, hogy a stúdiók kihasználtak voltak, tehát nagyon sokan rögzítettek új anyagokat. Viszont elmondhatjuk, hogy az újranyitást követően azért a közönség, és talán nem csak nálunk, hanem nagyon sok klubban, Budapesten, vidéken elmaradt, és van ez a bűves szám, ez az 50-es, hogy a közönségnek a fele van csak jelen az eseményeken. Aztán van egy furcsa impulzus, hogy elindítottuk most szeptemberben a táncházas sorozatainkat, viszont azok teltházzal működnek. Tehát az embereknek ez egy zsigeri igénye volt, hogy táncoljanak, mulassanak. Ez mint a sport lételem az embernek, és úgy tűnik, hogy ha lehetőséget kap rá, akkor igenis megragadja. Viszont az, hogy sok minden az online térbe tevődött, az lehet, hogy elkényelmesítette a hallgatókat, látogatókat, és a zenefogyasztást most már megélik otthon a gépeiken, és kevesebben jönnek el élő koncertet nézni. Ez nem jelenti azt, hogy ne rendeznénk nagyon sok jó élő koncertet, de sajnos a közönségnek a fele az otthon marad. Ezt folyamatosan keressük, hogy lehet megtalálni netán új közönséget, de hogy ez egy hosszú vagy hosszabb folyamat lesz, míg visszáll a rend.
Mennyire fiatal a Fonó közönsége?
Hát büszkék vagyunk, hogy az ország egyetlen kamasz táncháza is kérlek szépen az a Fonóban van, ami azt jelenti, hogy 10 és 13 évesek jönnek oda és ropják. Vagy nagy kamaszok, 15 évesen is lehet, vagy sokan vannak, de hogy akik eljárnak oda, a szülőkkel jönnek, a szülők viszik haza őket, és akkor innentől kezdve a jazz közönség rajongói, talán a legidősebbek, az egy ilyen 55-60-65-ös átlagot tudunk mérni, de hogy ez egy ilyen sokszínű kultúrafogyasztás zajlik a Fonóban, és a közönségen is ez tetten érhető.
Tehát nincs olyan probléma, hogy mondjuk az idősebb korosztály kapcsolódik inkább rátok most így fogalmazva, tehát a fiatalok ugyanúgy ott vannak, jelen vannak, járnak táncházba, érdekli a népzene őket.
Abszolút pár éve volt így téma, hogy idős a közönségünk, és akkor valahogy az említett Góbénak is köszönhetően valahogy így egy ilyen átmenettel, tehát egyszerűen jön a friss hullám, és én az új közönség, tehát ilyen szempontból nem érzek problémát.
Már korábban akartam kérdezni, de most újra eszembe jutott, hogy ti egyébként honnan építkeztek, tehát honnan érkeznek hozzátok a népdalénekesek, a zenészek, a muzsikások, a táncosok, mennyire egyetemi képzőhelyekről, vagy akár zeneakadémiáról, vagy máshol, vagy mennyire tehetségkutatás eredményeként, akár vidékről, Salgótarjánba, Zalaegerszegről, bárhonnan.
Azért ez egy tudatos koncepció, hogy a legjobb népzenei formációkat pörgetjük, vagy kérjük fel őket, hogy gondolkozzanak új produkciókba. Ha ez megszületett, az új koncepció, akkor azt mi adaptáljuk, hogy ez egy táncházas sorozat, vagy egy koncertélmény legyen, tehát megtaláljuk igazából a helyét. A fiatalok is folyamatosan ott lehetnek, tehát építhetik, tehát kezet nyújtunk nékik, aztán valamilyen szinten kritikus is tudok lenni a nyújtott kéz okán, mert mondjuk 10 művészből 2-3 fogadja el a nyújtott kezet és jön el, mert ha már biztosítasz néki felvételt, az nem kerül pénzébe, akkor igazából csak rajta múlik, hogy most akar-e újat alkotni, és hogy azért valamilyen szinten ez kényelem, vagy más okok miatt. Azt hittem, hogy 10-ből 10 a találat, értem. De nem. Tehát, hogy,
de miért, mitől félnek?
Hát vagy nem készültek fel, nem próbálták össze az anyagot, még korainak érzik, majd jelentkeznek, tehát hogy mindig vannak ezek a...
Tehát nem anyagi vagy szerződésbeli gondjaik vannak, hanem szakmai gondjai.
Szakmai. Hát igen, mert
saját azért, szakmai.
Hát igen, hogy egyrészt magasra kell tenni a mércét, azt értem is, ha ez miatt óckodnak a kihívásoktól, hogy majd, ha összeáll a teljes koncepció, tehát azért azt tudni kell, hogy egy jó zenei produkciót összerakni, az nem egy hét. Az legalább egy hónap vagy kettő. És most ez is egy változás volt a Covid idején, hogy a addig biztonságosnak tűnő egy-egy zenekarban való részvétel azért nagyon sok muzsikust kiugrasztott ebből a körből, és most már netán 5 produkcióba vesz részt, sokkal sűrűbb a próbanaptárja, ebből kifolyólag vélhetően most nyáron több koncertje is volt, és akkor most benne van a nagy kérdője, hogy meddig van tele ugye a naptárja. Panaszkodtak zenészek, hogy december teljesen üres. De panaszkodtak 2 hónappal ezelőtt, hogy október teljesen üres, aztán tele lett. Tehát, hogy átalakult a szakma, tehát nem tervez hosszú távra, nagyon sok a rögtönzés.
Még mindig visszakanyarodva a fiatalokra, de most már a közönségbéli fiatalokra, azt jól látom, hogy ti azért komoly és erős próbálkozásokat tesztek és tettetek abba az irányba, hogy őket is elérjétek és felhívjátok a figyelmet erre a munkára, erre a kultúrkörre, erre a zenére. Itt gondolok arra, hogy a közösségi médiában is egyre aktívabb a fonó.
Hát de úgy gondolom, hogy aki ma kulturális szereplő, annak a kötelessége a közösségi média minden szegletében ott lenni, és a legjobbat mutatni magából. Igen, erre is egy stábot kellett állítani. Talán 15 évvel ezelőtt egy fél munkaerő el tudta végezni az online felületeket, ma már nem elégre 3 ember, ezt is nyugodtan elmondhatjuk, talán 4 is kell hozzá. De ilyen lett a világ, tehát szerintem ez már nem kérdőjel, tehát muszáj ott lenned, ezzel is valamilyen névjegykártyát állítasz ki folyamatosan magadról, hogy milyen frissek a posztjaid, milyen sűrűek, mennyire aktuálisak, van-e üzenetértéke a dolognak, közhelyeket pufogtatsz, rendet építesz, közösséget építesz, mik a kihívásaid, mik az újdonságaid, tehát hogy igen, ott kell lenni.
Mi pontosan a pajtakult, amivel én több helyen találkozok, és látom közösségi médiában, Instagramon, Facebookon, mindenfele?
Tulajdonképpen talán ez az új mozgalmunk, már a Covid-ra fogunk mindent, tulajdonképpen ez is akkor fogalmazódott meg. Kerestük az olyan teret, ami kellően átszellőztetett a fonóban, hogy a közönség tudja jönni, ez még tavaly nyáron, és hát nem nagyon volt. És akkor összenyitottuk a pajta helységünket a kerthelységgel, hogy ez olyan jól vizsgázott, hogy öröm ott ülni ősszel, nyáron, szinte télen is jó bent ülni és nézni, ha kint havazik, tehát hogy megnőtt a térélményünk, és ekkor kezdtem el úgy jobban vizsgálni ezt a pajta élményeket, hogy igazából van egy jó pár pajtája az országnak. A szentőrültek ott vannak mögöttük, és hogy mi lenne, ha ezen sok pajta gondolat, vagy pajta tulajdonos, vagy pajta küldetés találkozna, és megismerni egymás pajtáit, kihívásait, küldetését. És hát ott tartunk, kérlek, hogy szinte 50 pajtát fel lehet már sorolni, akik részt szeretnének venni ebbe a...
Ezek rendezvénypajták, vagy éppen éttermek, vagy éppen szálláshelyek, tehát ezek az ország különböző
pontjai. És
pontjain.
A skanzen pajtái is, amelyek nagyon jól vizsgáztak. Igen, tehát hogy olyan új közösségi...
A Szentendrei skanzen tegyük hozzá, igen.
Olyan új közösségi élményekben van részünk nékünk szervezőknek is, amely azt erősíti, hogy a kultúrának ezen produkcióit, zenéit érdemes elvinni úgymond szokatlan közegbe, mert teljesen másképp fogsz reagálni erre a dologra, és ez megint egy ilyen zenei kritika, hogy én soha nem hittem el azt, hogy egy zenekar csak akkor tud fellépni, ha alátolsz, nem tudom én, 40 mikrofont, 16 ilyen erősítőt, 30 monitorládát, és akkor ő meg tud szólalni. A Fonónak egy ilyen általános zenei víziója, tessék, itt az kis színpadunk, lehet akusztikusra muzsikálni, kapd el a hangszert, és lássuk, hogy mire vagy képes. Tehát a zene azért több ezer évig erről szólt, hogy akusztikusra megszólaltattak különböző csöveket, hangszereket, fadarabokat, és most áttoltunk mindent az elektronika irányába, ami nem baj, az egy érzés, az egy világ. De mi tényleg úgy gondoljuk, hogy a zene az lehet egy olyan ajándék vagy élmény, ami kis közösségben 30 vagy 50 embernek is tud olyan élmény muníciót adni, amelyből tud töltekezni, és ehhez nem kell több ezer watt, hogy letolja a fejedet, és akkor tényleg menekülje a színpadtól. Ezek ilyen ízlésviták tulajdonképpen nem csak a hazai, hanem nemzetközi zenei szcénában is, és sokan ebbe az irányba mozdultak el, hogy mikroközösségeket kell élményben részesíteni, talán több a mosoly, az egymás szemébe néznek a nézők, hallgatók, tehát hozzáadott érték van, mert 30 embernek két üveg bort is szívesen kiosztasz, vagy egy kosár almát, hogy így meghittebbek és többet jelentenek ezek az élmények. Hát a Pajta Kult ebbe az irányba szeretné elvinni a kultúra meg a zenefogyasztást, hogy igenis legyenek olyan pillanataink, ami nem a tömegről szól, nem a gyors hatásról, hanem a lassú és értelmezett élményről.
Igen, de nekem az jut eszembe, hogy azért ez egy nagy vállalásnak tűnik, mert hogyha a Pajta Kultot így kimondja az ember, akkor abba egyszer csak nagyon sok minden beletartozhat. Tehát abba beletartozhat a népzene épp úgy, mint a tájépítészet, vagy akár az építészet, vagy akár egy nagy rendezvény, vagy akár a gasztronómia egy adott helyen, egy adott környéken, egy erdő közepén, egy mezőn. Tehát, hogy ez a kulturális fogyasztást, azt nagyon-nagyon kinyitja, ezt nem tudom mennyire
hál'
látod
Istennek, át. Hál' Istennek. Hát azért olyan embereket találtunk már most meg itt a produktum elején, mint Szarvas József.
Hát ő egyébként ugye Pajta Színházat működtet.
Pajta Színházat működtet Viszákon, jövő lesz 15 éves a pajtája, tehát ő ott megmutatta, hogy igenis lehet csodát csinálni egy kis puritán épülettel és a művész haverokkal. Tehát, hogy ott egy falu átfordult. Állítólag 4 panzió működik azóta, hogy Viszákon van kultúra többek között. Őri Szentpéteren egy 25 éves vállalás van, ahol Pajta Színház működik. Őri Szentpéteren 8 éve jött létre egy közösségi tér, amely azóta egy, elmondhatni, hogy egy regionális presztízs étterem lett, a Pajta étterem. A Skanzennek a tereibe bemenni megint csak egy óriási térélmény. Folyamatosan ezt a térélményt is lovagolom, vagy keresem ennek a lényegét, de hát igazából sok európai építészeti kultúrában netán 4-500 éves építészeti hagyatékkal bírnak. A magyar hagyatékot azért igencsak leépítette, vagy lebontotta egy rendszer, amik megmaradtak, azokat tudnunk kéne értékelni. Többek között ezek a pajták, amelyek sok esetben 100 évesek, visszaköszönnek és ott állnak. Úgymond a felesleges térélmény funkcióját kínálják, de mint tudjuk, a felesleges tér a legjobb tér, mert oda el tudsz menni, és ott a gondolataiddal tele tudod lőni ezt a teret, és hát igazából a Pajta tere az felszabadít, tehát a magyar népművészeti vagy népi építészeti hagyományban nincs nagyobb kubatúrával bíró tér, mint a Pajtának a tere. Ez igazából egy szakrális tér is lehet, mondhatnánk, mert valószínűleg be tudunk vinni olyan funkciókat, mécseseket, gyertyákat, ahol átélheted a templomi szakralitást. Valamilyen szinten rád van borítva az ég, egy Pajta betakart tulajdonképpen, és hogy ezek speciális térélmények egy új építészeti kihívást is adhatnak a szakmának. Többen ezt már feszegették, hogy miért ne lehetne például ez egy új építészeti vonal, ahogy a régi építészetet nem csak skanzenként kell megélni, hanem talán érdemes hozzá gondolni a modern építészet, vagy a modern élet építészeti kihívásait is. Erre is tartunk majd kerekasztalt, kis konferenciát, tehát hogy úgymond szurkáljuk a közeget, hogy egyrészt lássuk a pajtáinkat. Például múlt hétvégén a Pécs környékén jártunk, Orfűn. És Orfűn a tó mellett van egy-két kis település és kis falu. Szinte mindegyiknek a hátsó épülete egy pajta. Olyan építészeti megoldása, hogy nem hiszed el, emeletes pajtát is láttam, kérlek szépen. Tehát, hogy maga a szem is jól lakik a látványtól, hát mi van akkor, ha még ebben tényleg kultúrát tudsz majd tálalni?
Igen, egyébként voltam Erdélyben tavaly, és ott Csíkdelnén és Csíksomjó mellett egy kis település, aki jár mondjuk azon a környéken biztos ismeri, a Tesztán Győző építésznek van egy felújított pajtája, ami azért pont ezt hozza vissza, amit mondasz, hogy ő hozzányúlt úgy építészként, hogy alapvetően egy organikus építész, de maga az épület és azok a terek, ahol te laksz, ez teljesen modern, tehát padlófűtés van, a legjobb zuhany van, a gyönyörű szoba, mint egy négy csillagos szálloda, olyan a hely, csak közben egy pajtában vagy, és amikor kilépsz a hátsó ajtón, akkor beérsz a pajtatérbe, ami persze hideg, mert én novemberben voltam, igen. De hát nyáron meg gondolom csodálatos. Tehát, hogy valami ilyesmi, hogy mondjuk az építészeket is lehet arra búzítani, hogy ilyen terekbe gondolkodjanak?
Hát én biztos, hogy provokálni fogom az építész haverokat, hogy igenis gondolkodjanak, vagy legalább rajzolják le. Erre szoktam mondani a szabadkai építész haverom, hogy azok a tervek is életre kélnek, amelyek csak a virtuális valóságban vannak. Előbb-utóbb talán létjogosultságra és fizikai valóságra is szert tesznek, hát lássuk.
Záró felvetésként, csak arra, amit mondtál, ha már Szarvas Jóskát említettem, neki van egy olyan mondata, többször el szoktam mondani, de elég aktuálisnak tűnik, hogy tulajdonképpen napjainkban lehet, hogy a régi az új.
Hát igen, tehát hogy egyrészt meg kell nézni, hogy az új az hová vezet, elég csak a híradóba belenézni naponta, és nem, szerintem nem lehet elszakadni a földtől, tehát lehet itt virtuális valóságokat építeni, de hát a föld, maga a természet, azok a virágüzenetek, azok a szagok, illatok, a széljárás, a nem tudom mit, tehát én erdő közelében lakok, pontosan tudom, hogy miről beszélek, tehát azok olyan élményt generálnak, hogy igenis rá kell, hogy jöjjél, hogy föld, Stabat Mater, ő az első. És utána majd lehet sakkozni az online térben, meg lövöldözni az online térben videójátékokon, de nem hiszem, hogy annak nagyobb értéke van, mint egy jó erdei sétának, vagy egy jó mezőt felfedezni a Pilisben például, vagy nettán az Őrségben.
Horváth László, a Fonó Budai Zenehez ügyvezető igazgató volt a vendégünk. Köszönöm szépen a beszélgetést, és hát sok sikert kívánunk, meg főképpen olyan időszakot, amikor azért a pajták megtelnek emberrel, akár a Fonó pajtája is, mert ez fontos.
Reméljük, köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Mezei Dániel vagyok, a nap vendégét hallották.
Ez volt a hét vendége. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.